Partnerségi kapcsolat kialakítására törekszik a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökével az Országos Bírói Tanács újonnan megválasztott elnöke. Szabó Péter egy budapesti sajtótájékoztatón fontos ügynek nevezte a bírák és az igazságügyi alkalmazottak fizetésének rendezését is. Az OBT új elnöke az Inforádiónak azt mondta, a jogszabály véleményezés a tanács tevékenységének egyik fontos eleme lesz. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Január 30-án tartotta alakuló ülését a január 15-én megválasztott 14 bíróból és a kúria elnökéből álló új összetételű országos bírói tanács. Alakuló ülésén Szabó Pétert, a győri ítélőtábla polgári ügyszakos bíráját elnökké, Vargaritát a kaposvári törvényszék polgári ügyszakos tanácselnökét elnökhelyettessé választották, Kovács Ildikót a szekszárdi járásbíróság büntető ügyszakos bíráját sajtószóvivőnek jelölték ki. Szabó Péter, az Országos Bírói Tanács új elnöke, megválasztása alkalmából tartott beszédében a többi között azt emelte ki, hogy a megújult összetételű tanács tevékenységének iránytűje az kell, hogy legyen, hogy a hatáskör által kijelölt keretekben közreműködjön abban, hogy az állampolgárok magas szintű igazságszolgáltatáshoz juthassanak. A pénteken tartott bemutatkozó sajtótájékoztatón egyebek mellett arról beszélt, hogy elnökként elkötelezett a jogszabályi keretek között történő törvényes, transzparens működés mellett.
Nem egy személyi vezetésről van szó, hanem egy testületről, ahol testületi döntést kell hozni, és a testület 15 egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel bíró tagból áll.
Az OBT új elnöke szerint kiemelten fontos foglalkozni a bírók és az igazságügyi alkalmazottak javadalmazási körülményeivel.
Ezt mindenkinek látnia kell, hogy a bíró javadalmazása az a bírói függetlenség egyik összetevője. Az én véleményem az, hogy abban a szituációban, hogy volt egy háromlépcsős béremelés, amely 2022. január 1-én volt a harmadik eleme, és ezt követően a bírói bértábla egyáltalán nem emelkedett, tehát hogyha kumulált inflációt nézzük, reál értéken a bírói bérek azok hát gyengébbek, csekélyebbek, mint a előbb említett háromlépcsős béremelést megelőzően.
Szabó Péter kérdésre válaszolva arra is kitért, milyen kapcsolatot vár a kúria, illetve az Országos Bírósági Hivatal elnökével.
Az elkötelezettségemet szeretném kifejezni, hogy reményeim szerint a teljes struktúrában, a teljes rendszeren belül a partnerségen alapuló törvényes kapcsolat fog működni.
A jogszabály véleményezés az Országos Bírói Tanács tevékenységének egyik fontos eleme lesz, mondta az Inforádió kérdésére válaszolva Szabó Péter.
Ugye a bíróságokra vonatkozó jogszabálytervezetekre terjed ki. Most erre megint azt tudom mondani, hogy a puding próbálja az evés, mert még ugye egyetlen egyel sem találkoztunk. Én azt gondolom, hogy ezen keretek között fogja tudni gyakorolni az OBT erre vonatkozó jogosultságát.
Szabó Péter az Országos Bírói Tanács elnöke a bírói véleménynyilvánítással összefüggésben úgy fogalmazott, a bíró véleménynyilvánítási szabadságát is csak a feltétlenül szükséges, az alkotmányos jogállással összefüggésben parancsolóan megkövetett korlátok közé lehet helyezni.
Február 17-én lép életbe az EU tagországaiban a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály, amely elszámoltathatóvá teszi a digitális vállalkozásokat a platformjaikon közzétett tartalmakért. Erről is szó volt a 21. biztonságos internetnapon, amelyet a világ 200 országában egyszerre rendeznek meg. Az eseményen az internet szükségességére, előnyeire és veszélyeire hívták fel a figyelmet. Tatár Tímea összefoglalója.
A világ első digitális területet szabályozó rendelete fellép a jogellenes online tartalmakkal, így többek között a jogellenes termékekkel, szolgáltatásokkal és információkkal szemben. Ezt is érintette előadásában a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke Koltai András.
A közösségi médiának és az ahhoz hasonló más platformoknak, videó megosztó oldalaknak, webáruházaknak, kereső motorszolgáltatóknak végre van egy részletes és átfogó uniós szintű szabályozása. Ez azért nem fog minden problémát megoldani, de bizonyos korábban kezeletlen problémákat remélhetőleg igen. Például, hogy ezek a platformok ugye eddig teljesen kontroll nélkül moderálták a felhasználói tartalmakat, tehát bármit fennhagyhattak, ami adott esetben veszélyes, vagy bármit törölhettek, ami adott esetben a szólásszabadság által egyébként védett tartalom lenne.
Az internet az egyik leghasznosabb dolog a világon gyerekeknek, szülőknek egyaránt, de vannak szabályok, amelyeket be kell tartani, hangsúlyozta Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke, aki szerint némileg érezhető az edukáció hatása.
Talán a gyerekek egy picivel óvatosabbak lettek, ugyanakkor a szülők, meg a döntéshozók, meg a tanárok nem. Sokkal több becsapás van ma, mint mondjuk ezelőtt 3 évvel. Lehet látni, hogy az internetes csalások szaporodnak, ugyanakkor meg az internet egyre fontosabb az életünkbe.
Az NMHH például az internet hotline szolgáltatással, a gyermekvédelmi kerekasztallal, a bűvösföld központokkal, a mobil a családom programmal, a tavasztól elérhető net coach képzéssel és a hamarosan induló partneriskolai programmal segíti a gyermekek online védelmét.
Magyarországon az egészséges ivóvíz megfelelő mennyiségben és minőségben biztosított, ugyanakkor az előregedett csövek és a műszaki technikai problémák miatt keletkező szennyeződések aránya emelkedik, ráadásul rengeteg víz folyik el a rendszerből. Egyebek mellett ez lett az eredménye az állami számvevőszék ellenőrzésének, amelynek során vizsgálták a hazai ivóvízgazdálkodás fenntarthatóságát, a vízgazdálkodást meghatározó stratégiák megfelelőségét. A részletekről Varga Mónika kérdezte Kati Attilát, az állami számvevőszék kommunikációs vezetőjét.
A fő megállapítás, a legpozitívabb megállapítás az az, hogy a stratégia, a programok, a cselekvési tervek összhangban vannak az uniós célrendszerekkel, a fenntartható ivóvízgazdálkodás célkitűzése és meghatározása kerültek, valamint, és ez talán a lakosság szempontjából a legfontosabb, az egészséges, biztonságos ivóvízhez jutás megfelelő mennyiségben és minőségben biztosított Magyarországon. Ami még ide kapcsolódik pozitív megállapításként, hogy az elsődleges vízbázis szennyezettség eredetű vízminőségi kockázat, tehát a vízbázisokból kinyert víz minősége, az nagyon sokat javult, sok esetben a vízminőségi kockázat teljes egészében meg is szűnt.
Ugyanakkor problémákat is feltártak. Miket?
Az egyik fő probléma az, hogy bár vannak stratégiák, vannak célkitűzések, maga az intézményrendszer a feladatok és a felelősségek szerint széttagolt, ami eredményez egyfajta a konkrét feladatok tervezésében, megvalósításában egy integrált szemlélethiányt. Tehát itt mindenképpen egy összehangoltabb intézményi struktúrára van szükség. A másik fontos megállapítás, hogy míg az elsődleges vízszennyezettségi kockázat szinte megszűnt, addig az előregedett vízrendszerek, vízvezetékek és a vízkezelés műszaki technikai problémái okán a másodlagos vízminőségi szennyezettség aránya az emelkedés mutatott, és ide kapcsolódik ugyanaz a megállapítás, hogy nagyon nagy a betáplált ivóvízként nem használt közüzemi vízveszteség, tehát az elfolyt vizek mennyisége. Ennek az értéke évente meghaladja 17 milliárd forintot, a mennyisége meghaladja a 25%-ot, és megtölteni a Balaton 8,8%-át. Ezért mindenképpen szükséges olyan stratégia kidolgozása, amely az előregedő vezetékhálózatra tekintettel a vízközműrendszerek rekonstrukciójára, beruházásaira, az ivóvízellátás fenntartható működtetése és fejlesztésére vonatkozóan fogalmaz meg átfogó célokat és programokat.
Forráshiányos az ágazat? Ugye itt nagyon sokat emlegették önkormányzatok, hogy a rezsicsökkentés miatt egészen egyszerűen nem jut pénz a vezetékek felújítására, a hálózat felújítására.
Az ENSZ megállapítása szerint mindenképpen szükséges és indokolt a fejlesztési források bővítése. Ennek érdekében az ENSZ álláspontja szerint szükséges a használati díj szerkezetének elemeinek, mértékének szabályozás útján történő meghatározása, adott esetben újragondolása. Fontos megállapítása a vizsgálatnak az, hogy a víziközmű szolgáltatás végző gazdasági társaságok üzleti eredménye fokozatosan romlottak, részben az árbevételek korlátozottsága, részben a gazdasági környezet változása okán, és a saját ráfordításaik növekedése okán. Tehát itt mindenképpen a források rendszerének az újragondolása mindenképpen indokolt.
Kati Attilát, az állami számvevőszék kommunikációs vezetőjét hallották. A közösségi oldalakon, nyílt online bőrzéken is egyre többször hirdetik értékes érmegyűjteményeiket a kereskedők. Azonban ha kétséges helyről szerzik be, és származási papír nélkül szeretnének túladni adott esetben múzeális értékű régészeti leleteken, jogszabály ellenes tevékenységet folytatnak, figyelmeztet a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének elnöke. Csóka Ferenccel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 1969 óta szervezett keretek között nagy odafigyeléssel ad lehetőséget gyűjtőtalálkozókra, ahol természetesen mindig kiírjuk, hogy archeológiai tárgyakat, tehát ásatásból származó régi pénz érmet, amiről beazonosítható, hogy még földes állapotban van, hogy honnan vagy tárgya, hogy honnan kerültek elő, azokat nem is engedünk a gyűjtőknek az asztalra, árusítás céljára kirakodni. Hogyha véletlenül valaki talál egy ilyen érmet, természetesen találhat mindenhol. Kertásás, kertmunkák közben legjogkövetőbb dolog, hogyha beviszi a múzeumba és megmutatja. Természetesen olyan nagy mennyiségbe fordulnak elő, de ha visszamegyünk a római korig, tehát nem csak a magyar középkori érmék, melyekre a múzeum különösebben nem tart igényt. Ha megnézzük a statisztikát, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban az elmúlt 100 év alatt mondjuk 870 ezer érmet találtak és vittek be, ajánlottak fel, hogy legyen múzeumi tulajdonban, melyből körülbelül 30 ezeret tartottak arra érdemesnek a múzeumi régészek, hogy közgyűjteményt gyarapítsanak, a többit visszaadták a megtalálónak, hogy vigyék haza, hozzanak létre akár egy iskolai, akár egy helyi magángyűjtemény, mert olyan nagy mennyiségbe fordul elő, hogy múzeumnak nincs rá szüksége. Ezért van az, hogy nagyon sok régi pénz van az emberek kezében. Természetesen régi pénznek nevezzük azt is, hogyha az ember a fiókjába a forint emlékpénzeknek a forgalomból már kivont darabjait találja meg, vagy esetleg a két háború közötti, esetleg padláson előbukkanó pengő, vagy még előtte a Ferenc József korabeli pénzeket, ezek is régi pénznek minősülnek, de ezeket is természetesen lehet és szabad, sőt kell is gyűjteni, mert ezek kulturális relikviák.
De akinek van egy ilyen gyűjteménye, és ebből szeretne valamilyen, hát nyilván pénzügyi hasznot is húzni, és hát így módon akár online formában hirdetővé kereskedik vele, aki ezt, ne adj Isten, meg is veszi, az is részesévé válik egy bűncselekménynek?
Ha olyan helyről szerezte be, ami kétséges, akkor igen. Ha nincsen semmiféle származási papírja, és látszik, hogy ez egy földből kikerült ásatag dolog, akkor természetesen szabálytalan, az biztos.
Nehéz is megállapítani, hogy mit találtak így első körben. Sőt, a hatóság sem tudja nyilván először ránézésre azonosítani, hogy milyen érméről van szó.
Természetesen szakértőket fogadnak a hatóságok is, így van. A numizmatika az egy olyan, elég azt mondani, hogy 2500 évre lehet visszamenni. Tehát nem csak a magyar középkor, vagy a névvándorlás kora, vagy a római kor, de már a görögök is gyűjtötték az előző éveknek a pénzét. Ugyanúgy, hogy a római korban is alakultak ki gyűjtemények a császárkorba, a korábbi a köztársaságkori pénzekből. Tehát ez egy 2500 éves sport, hobbi, vagy inkább azt mondom, hogy tudomány, a numizmatika.
Mely kor érméi a legnépszerűbbek Magyarországon a gyűjtők körében? Vannak-e tendenciák, és ha igen, akkor azok mennyire változóak?
Szerintem a legnépszerűbb a forintnak az emlékpénz kibocsátása, mivel évente 15-16 darab emlékpénzt adnak ki különböző címletbe, 15 ezer, 20 ezer, 30 ezer forint névértékbe, ezüst és színesfény változatba. Ezeket minden gyűjtő meg tudja vásárolni a kibocsátásakor, és ebből egy szép kis gyűjteményt lehet létrehozni. Egy kezdő gyűjtőnek a legegyszerűbb dolog ezt elkezdeni. Na, valaki belép az egyesületbe, ott megrendeli, akkor ezeket megkapja. És ha már van egy bizonyos alapvető numizmatikai ismerete, mert ezeket a pénzeket el lehet kezdeni visszafelé menet. 1967 óta a forintnak nagyon sok emlékpénz kibocsátása volt. Óriási dolog csak ezt is összegyűjteni. És ha már ez megvan, akkor lehet a történelembe visszább menni. De hogyha valakinek van bármelyik korszak egy szívügye, mondjuk egy Mária Terézia korszak, vagy egy Ferenc József, vagy egy bármelyik uralkodót mondhatom, ott ugye azért egy elég komoly, alapos tudás szükséges ahhoz, hogy valaki ott elkezdje azt gyűjteni. Nem csak komoly anyagi háttér, hanem nagy lexikális tudásra is szükség van. Ezért mondom, hogy legegyszerűbb a mostani emlékpénzeket megvásárolni, mert ahhoz szinte szaktudás se kell, azokat, amikor kiadják, az ember megvásárolja, elrakja, és majd az idővel folyamatosan megszerzi a visszamenőleg a tudás, az ismeretanyagot.
Egyébként azt fontos is bizonyítani, hogy egy adott érme honnét van, honnan származik. Vannak erről ilyen kiállítványok, bármilyen dokumentumok? Tehát a dokumentáció az fontos ez esetben?
A dokumentáció az fontos, hogyha bárki legális kereskedő háztól vásárol, aukciós háztól mindig ad egy papírt róla, hogy annak mi a származása, és az jó, hogyha az emberek elteszik. Sajnos utóbbi időben lett erre nagyobb szükség, eddig az emberek ezt nem tekintették fontosnak. Nálunk az Éremütő Egyesületnek is 1969 óta, tehát 54 óta, mióta fönnáll az Egyesület, minden évben több árverést tartunk. Az árverési füzeteink megvannak visszamenőlegesen, visszakövethető, hogy melyik évben mit árvereltünk el. De természetesen az Egyesület ugye erről, mint egy gyűjtőköz, zárt gyűjtőkörbe cserét folytat, erről egy papírt ad, de azt sajnos nem őrzik meg az emberek.
Az érmék, gyűjtött érméknek az értéke az évek elteltével mindig növekszik, vagy van olyan, vagy vannak olyan esetek, amikor éppen hogy csökken, vagy valamilyen esetleg károsodás miatt, vagy nem megfelelő tárolás miatt, ugye csökken az értékük, ez elképzelhető?
Hát a károsodás, a természetesen a nem megfelelő tárolás az mindig, ugye egy éremnek általában mindig növekszik az értéke, mert több nem lesz belőle. Ugye az éremkibocsátás az mindig egy állami felségjog. Tehát tudjuk, hogy miből mennyit bocsájtottak ki, és abból több nincsen. Abból csak elkopik, elhasználódik, elvész, vagy a tárolás során megsérül. Na most ritkának azt tartjuk, amit először is nem csak az, hogy nagyon-nagyon szép állapotban van, legyen az egy több száz vagy egy ezer éves pénz is, hanem hogy tudjuk, hogy abban az időben mennyit bocsájtottak ki belőle. De ezt a divat felülírhatja. Mert mindig vannak divatos témák, mindig vannak közkedvelt dolgok, akár mondhatom élő példának, amikor megindult 2019-ben a magyar kutyás sornak a gyártása, ugye, akkor a 2000 főn névértékű vizsla, magyar, ugye kutyasorban az első volt a vizsla, 2000 főn névértékben senki nem gondolta, hogy most már a 100 000 főn nagyságot, vagy a itten körül, 100 000 körüli értéket fogja verni néhány évvel később. Mivel nagyon közkedvelt téma, nagyon sok kutyás ember van, nagyon elszaladt az ára, irreálisan magas lett. Ugye ezek az emlékpénzek azért is gyűjtetők, mert itt tematikus sorok vannak. Tavaly az, és meg jövőre év, meg mindegyik évben újabb és újabb kiadványok jönnek, mint az erdélyi kopó volt tavaly, előtte a pumi volt, tehát mindig vannak olyan, ez a magyar kutyafajták, mindig vannak olyan tervezet, ami a következő évben lesz. Természetesen a darabszám nagyon árnyalja az árat, hogy nem mindegy, hogy ez most 5000 vagy 10000 vagy esetleg 20000 példányba bocsájtanak ki egy emlékpénzt. A kibocsátáskori keresletet a darabszám is befolyásolja.
Összességében hogy látja egyébként, hogy elharapózott az utóbbi időben, vagy csak koncentráltan jelennek meg hírek a illegális érmekereskedelemről, vagy érmegyűjtők illegális tevékenységéről? Vagy ez mindig is volt és lesz, hogy így fogalmazok?
A mi körünkben ez nem közismert. Nálunk, aki legálisan szeretne ezzel foglalkozni, az belép az Éremütők Egyesületébe, és ott teljesen tisztán, őszintén, legálisan megtudja. Az, hogy most az internet fölvetett egy ilyen, akármilyen, most nem mondom azt, hogy illegális, vagy bármilyen csatornát, ugye ez a kor velejárója. Akik ott a Facebook oldalokon, Facebook csoportokban árusítanak, én magam Facebookon se vagyok fönn, tehát én nem tudok ehhez hozzászólni. Azok nem véletlen nem csatlakoznak ilyen éremgyűjtő társaságokhoz. Mert valahogy a zavarosba akarnak halászni. Legyen egy ilyen vélt kétkedésem. Nem állítom, hogy ez így van.
Csóka Ferencet, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Drámaian nő a banki elektronikus csalások összege. 2023 utolsó negyedévében négyszer annyi pénzt csaltak ki magyar károsultaktól, mint előtte fél év alatt összesen. Hívta fel figyelmet előadásában az OTP szakembere a 21. biztonságos internetnapon. Kálmán György szerint változtak a módszerek, már nem a rossz magyarsággal írt üzenetek érkeznek, a csalók egyre inkább azt érik el, hogy az érintett maga utalja el a pénzét. Tatár Tímea kérdezte az IT-biztonsági vezető tanácsadót.
A 23-as év első negyedévében körülbelül 2,5 milliárd forint volt, míg a negyedik negyedévben sajnos ez már a 10 milliárdot közelítette meg. Főleg bankszámla alapú csalásokkal érték el ezt a hatalmas összeget, tehát ahol az ügyfél ő maga utalja ki az összeget, vagy átadja azokat az adatokat, amivel ellopható az összeg a bankszámláról. A súlyosság valahol azért az életkorral együtt nő. Főleg azért, mert azoknak van több pénze, akik általában idősebbek, illetve a végén pedig a társadalmi súlyosság csap át, amikor mondjuk időseket fosztanak ki. Ott nem feltétlenül nagyon nagy az összeg, de mondjuk nagyon nagy kárt tud okozni, tönkreteszi az egzisztenciát, hogyha azt a pár százezer vagy egy-két millió forintot, amit összegyűjtött pont, azt lopják el a bankszámlájáról, de nehezebben pótolható idősebb korban.
Melyek a leghihetőbb mesék, aminek a legtöbben bedőlnek?
Itt általában azok jönnek be legjobban, amik valamilyen veszélyhelyzetre, valamilyen kényszerre építenek. Nagyon jellegzetes, hogy azzal hívják föl az ügyfelet, hogy a bank nevében, hogy csalást próbáltak elkövetni, vagy csalást követtek el a bankkártyájával, bankszámlájával. Nagyon-nagyon gyorsan kell valamit csinálni, hogy a további lopást megakadályozzák. De általában bedobják azt is, hogy mondjuk egy nagy összeget, mondanak mondjuk egy 500 000 forintos összeget, hogy annyit loptak el róla. Nagyon fontos, hogy úgy próbálják megbelőni, hogy azért még hihető legyen, hogy ennyi pénz lehessen a bankszámlán.
A legjobb trükkök, hogy elkerülje az ember, legyen szó gyerekről, szülőről vagy nagyszülőről.
A gyerekeknél szerintem legfontosabb igaziból a családban lévő bizalom. Soha nem büntessük meg azért, mert véletlenül mondjuk akár az, hogy nem érezte át, és mondjuk megpróbálta mondjuk akár a bankkártyánkat használni, hogy vegyen néhány fityinget valamelyik játékba, ne büntessük meg, merje elmondani az a gyerek, mert úgy tudjuk időben megállítani. Nekünk felnőtteknek leginkább arra kell figyelni, hogy a bank, amikor valami ilyesmit kell csinálni, ott nincs szükség kényszerre vagy siettetésre. Tehát, hogyha mi olyat érzékelünk, ami szerintünk csalás, azért az a számla egy pillanat alatt be lesz fagyasztva. Nekünk nincs szükségünk a bankkártya adatokra, semmire ahhoz, hogy letiltsuk a valószínűleg problémás dolgokat. Még egy van, amit említettem is, hogy végső esetben, hogyha nagyon bizonytalanok vagyunk, hogy ez most valós esete, vagy nem, éri bemenni a bankfiókba.
Még a visszahívást mondta jó ötletként.
Így van, mert hogy az, mi még gyakran előfordul, hogy hamis hívófél azonosítással hívnak, és úgy tűnik, mintha a bank telefonálna. Itt, hogyha olyan gyanúsat érzékelünk valamiért, éri azt mondani, hogy szeretnénk visszahívni a bankot, és akkor mindegyik weboldalunkon bárhol látható az a hivatalos ilyen nagyon rövid kis telefonszám, amit lehet hívni ilyen központi számot, azt nyugodtan ott vissza lehet hívni, és akkor a megfelelő helyre fognak kapcsolni, akkor biztos, hogy a banknak valamelyik ügyintézőjével fogunk beszélni.
Kálmán Györgyöt, az OTP Bank IT biztonsági vezető tanácsadóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Lejárt tartozások miatt több mint 419 000 fizetési meghagyást kezdeményeztek tavaly a közjegyzőknél, 2,5%-kal többet, mint egy évvel korábban. Az események túlnyomó többségében 10 000 és 3 millió forint közötti lejárt pénzkövetelést kívántak érvényesíteni a jogosultak, döntően követeléskezelő, mobil és közműcégek. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Tóth Gábor Márton budapesti közjegyzőt.
10 000-rel több fizetési meghagyást indítottak tavaly lejárt tartozások miatt. Ez mit jelent, tehát konkrétan hány fizetési meghagyást kezdeményeztek tavaly a közjegyzőknél, és ez mennyivel több, mint egy évvel korábban?
A tavalyi év számait tekintve közel 420 000 fizetési meghagyásos eljárás indult, és ez a megelőző időszakhoz, éves időszakhoz képest, ez közel 2,5%-kal több eljárást, illetőleg határozatot jelent.
Összegszerűen mekkora pénzügyi követelést kívántak többségében érvényesíteni a jogosultak?
Az összegszerűség tekintetében az élet a jogszabályi keretekhez igazodik, tehát a 3 millió forint és a minimálisan érvényesíthető követelések közötti sávban mozgott a túlnyomó része ezeknek a követeléseknek.
Kik voltak a jogosultak, tehát honnan érkezett a legtöbb ilyen eljárás?
Az eljárás kezdeményezők között szinte kizárólag jogi személyek vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, vagy az államháztartás részeit képező egyéb szervezetek, tehát azok a szervezetek voltak megtalálhatóak, akik úgynevezett elektronikus ügyintézésre kötelesek, tehát az eljárás a funkciójának megfelelően automatikusan és borzasztó gyorsan tudott lezajlani.
Mit tehet az, aki kap egy ilyen fizetési meghagyást?
Az eljárási rendet az dönti el, hogy a kötelezett vitatja-e a vele szemben támasztott követelést, amennyiben vitatja, abban az esetben ellentmondással kell érni, és az érdemi jogvitát már peres eljárás keretében a polgári bíróság fogja elbírálni. Amennyiben nem vitatja a fennálló követelést, de átmeneti pénzzavarban van, tehát teljesítési problémái vannak, akkor pedig méltányosság keretében fordulhat a közjegyzőhöz, akár részletfizetés, akár fizetésre halasztás engedélyezése iránt.
Mi a legrosszabb hozzáállás, hogyha valaki kap egy fizetési meghagyást?
Ahogy szokták mondani, a legrosszabb hozzáállás a plusz politika. Tehát ha nem teszek semmit, és megpróbálok nem tudomást venni arról, hogy kaptam egy ilyen határozatot, nehogy Isten, el sem megyek a postára átvenni a levelet. Mindenképpen át kell venni a határozatot, tudomást kell venni arról, hogy ez az eljárás velem szemben indult meg, mert a vonatkozó jogszabályok szerint az át nem vett postai küldeményekhez, vagy most már az elektronikus le nem töltött iratokhoz úgynevezett kézbesítési fikció társul. Jogszabály szerint azt úgy úgy kell tekinteni, mintha a címzett maga vette volna át. És adott esetben ugye ez végrehajtható jogcímet fog keletkeztetni, végrehajtás indulhat a kötelezettel szemben.
Nézzük egy picit részletesebben, hogy mi történik akkor, hogyha valaki úgy látja, hogy a fizetési meghagyás, amit kapott, az vitatható, nem ért egyet a követeléssel, például már kifizette a követelést időközben, vagy pedig az elévült. Ezt hogyan jelezheti és kinél?
Ezeket a kifogásokat mindig az adott eljáró közjegyzőnél kell jelezni. Természetesen az egyik legfontosabb dolog az, hogy törvényes határidőn belül kell, hogy ezt az érintett megtegye. Ami még nagyon fontos az elektronikus útra tartozó személyek esetében, hogy ezt elektronikus úton kell, hogy megtegye, mert hogyha akár postán, papír alapon, vagy egyéb más módon, vagy e-mailen teszi meg ezt az eljáró közjegyzőn, az ugyanúgy hatálytalan, mint hogyha egyáltalán nem tett volna nyilatkozatot. Át kell gondolni természetesen részleteiben a határozat tartalmának megfelelően, hogy mi a valós anyagi jogi helyzet, tehát nem csak a teljes ellentmondást lehet előterjeszteni az eljárásban, akár azt is lehet mondani, hogy tartozom ugyan, de nem ennyivel, hanem egy picivel kevesebbel, és csak arra mondok ellent, vagy ahogy említettem, részletfizetés, fizetési meghagyási kérelmet lehet előterjeszteni, és olyankor a közjegyző méltányosság keretében tudja módosítani a már kialakult teljesítési határidőket. Tehát viszonylag széles körben van nyilatkozat tételi lehetősége a kötelezettnek. Egyébként a jogosultat is megilleti a kötelezettnek. Ez egy nyilatkozatára tett válaszadási lehetőség.
A Magyarországos Közjegyzői Kamara témáról kiadott közleményében van egy nagyon érdekes megjegyzés, hogyha valaki magánszemélyként ellentmond a fizetési meghagyásnak, ugye az adott határidőn belül, ami a kézbesítéstől számított 15 napon belüli, akkor a szóban akár bármelyik közjegyzőnél megteheti. Ez valóban így van? Tehát, hogyha valaki mondjuk azt tapasztalja, hogy kezd kicsúszni a határidőből egy vagy két napja van arra, hogy ellent mondjon, akkor gyakorlatilag bárhol az ország bármelyik pontján bejelentkezhet egy közjegyzőhöz, és tehet ott ilyen jellegű nyilatkozatot?
Így van, ez a természetes személyeket már a törvény hatályba lépésekor megillette, tehát ez még csak nem is egy módosítás, hanem az 2010 óta így van, és ennek az az indoka, hogy a közjegyzők ebben a Somás eljárásban úgynevezett országos illetékességgel járnak el. Tehát bármelyik közjegyző, akár egy budapesti, akár egy debreceni, akár egy soproni közjegyző kaphat az ország bármely pontjáról, ha kötelezetteket tekintjük, ügyet, és a jogalkotó ezért, mivel az országos illetékességgel járnak el a közjegyzők, ezért a könnyed jogérvényesítés keretében azt a szabályt alkotta, hogy azok a személyek, akik nincsenek elektronikus útra kötelezve külön törvény alapján, azok tényleg a lakóhelyükhöz legközelebbi közjegyzőnél bármikor foglalhatnak időpontot, és az a közjegyző felviszi ebbe az elektronikus rendszerbe az ő nyilatkozatát, és nem kell ezért akár 10, 25, 30 vagy 100 kilométert utazni.
Egyébként az úgynevezett ellentmondások száma az hogyan alakult, tehát hányan vitatták a fizetési meghagyásról szóló kezdeményezést?
Alapvetően az a tendencia, már ez most már több mint 10 éves tendencia, hogy elenyésző hányadában van az, hogy a kötelezettek ellentmondásra jönnek, tehát tényleg ilyen 7,5-5% között mozog az, amikor tényleg vitatott követelésről van szó, akkor természetesen a bíróság fogja eldönteni, hogy melyik félnek van igaza, de az eljárásnak tényleg az az igazi funkciója, hogy a valóban lejárt és valóban fennálló nem vitatott követelésekhez úgynevezett végrehajtási jogcímet keletkeztessen, tehát hogy legyen helye végrehajtásnak azoknál a követeléseknél, amik valóban tényleg már régen lejártak, tényleg fennállnak, és tényleg arról van szó, hogy a kötelezett nem fizetett. Tehát ez a közjegyzőeljárás szépen kiszűri azt a nagyon pici kis részét az érvényesített követeléseknek, amik valóban az érdemi igazságszolgáltatásra, tehát a bíróságra tartoznak.
Említettük azt, hogy tavaly 419 ezer fizetési meghagyást kezdeményeztek a közjegyzőknél. Ezen eljárások közül, vagy ezen kezdeményezések közül hány százalékban, hány esetben indult végrehajtás is?
A végrehajtásokat tekintve a százalék most hirtelen nem áll a rendelkezésemre, de azt tudom, hogy közel 320 ezer ügyben indult végrehajtási ügy, tehát a 420 ezer fizetési meghagyásos ügyhöz képest 320 ezer ügyben indult végrehajtási eljárás. Ez nem jelenti azt, hogy csak ennyi követelés emelkedett jogerőre, vagy ennyi fizetési meghagyás emelkedett jogerőre. Ez azt jelenti, hogy adott esetben a jogerős fizetési meghagyás birtokában a jogosultak egy újabb tárgyalási pozícióban vannak már a kötelezettel szemben, tehát adott esetben a végrehajtás megindulásának a megakadályozása keretében már még egy lehetőséget biztosítanak az adósoknak, hogy teljesítsenek, és ezért is kisebb a száma a megindult végrehajtási eljárásoknak, mert sokan már a jogerős határozatnak a fényében kvázi attól jobban megijedve az önkéntes teljesítés útjára lépnek, vagy legalábbis a részletekben történő teljesítés útjára lépnek.
Hogyha elindul egy végrehajtás, akkor ott már sokkal többet kell fizetni, mint az eredeti lejárt pénzkövetelés, tehát magának a végrehajtásnak is van díja?
Természetesen. A végrehajtási eljárásban a főszabály szerint a végrehajtási költségeket a végrehajtást kérő fizet előlegezi, és végsősoron az adós viseli. A végrehajtási eljárásban beletartoznak az érdemi követelés, tehát az eredetileg fennálló követelés és azok járulékai, tehát kamatok, amennyiben a jogosult azt érvényesíti, az úgynevezett eljárási költségek, vagy köznapi néven, ugye peres eljáráson ez a per költségek is. Ezek közé tartozik a fizetési meghagyásos eljárásnak a díja, amit ugye a Magyarországos Közjegyzői Kamara részére fizetett a jogosult, és ide tartozik természetesen az önálló bírósági végrehajtó jogszabály szerinti díjazás, amelyek felmerülnek az eljárás során, vagy adott esetben, ha a végrehajtás kérő jogi képviselővel jár el, vagy járt el már a fizetési meghagyásban, akkor a jogtanácsos, hogy az ügyvéddíja, ez mind-mind oda tartozik, amelyek a végrehajtási eljárás tárgyát fogják képezni, és a végső soron az adós köteles ezeket az eredetileg fennálló követelése felett is megfizetni.
Sok esetben ez azt jelenti, hogy ha valaki nem figyel, akkor egy pár tízezer forintos lejárt pénzkövetelésből akár egy 100 000 forintot meghaladó fizetési kötelezettsége is keletkezik, hogyha az összes az eljárással kapcsolatos költségeddíjat is beleszámoljuk?
Így van, ez minden esetben így van. Igen, tehát ezzel számolni kell, hogyha egyszer nem fizet valaki ki egy olyan nem vitatott követelést, aminek a fennállását ő maga sem vitatja, és a jogosult kerül abban a helyzetben, hogy az állami igazságszolgáltatási szerveken keresztül köteles az igényét érvényesíteni, akkor annak bizony költségei vannak, és adott esetben, főleg az ilyen kisebb, akár mondjuk egy parkolási bírságról beszélve, vagy egy-két 10 000 forintos közműszámlából nem is az lesz az érdemi, vagy az oroszlán része a behajtott követelésnek, hanem az eljárási díjak, és ezeket a díjakat zömében jogszabályok rendezik, tehát még csak nem is nagyon lehet őket vitássá tenni.
Tóth Gábor Márton budapesti közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.